Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kardos Csongor Ferences testvérrel, a zalaegerszegi Jézus szíve plébánia házfőnökével, Nagy Viktória Angelika beszélget.
Köszöntjük sok szeretettel a Mária Rádió kedves hallgatóit, én Nagy Viktória Angelika vagyok, és külön köszöntöm itt a mikrofon előtt Kardos Csongor Ferences atyát, a zalaegerszegi Jézus szíve Ferences plébánia templom házfőnökét.
Hát ez legalábbis a rendház házfőnökkel
vagyok. Bocsánat.
Hát akkor jó,
hogy
mindegy.
Jó, hogy jó?
Van a plébánia,
igen.
És van a kolostor, ja, vagy
igen.
A rendház.
Bocsánat.
A plébánia vezetője a Grácián atya, én meg itt a rendháznak vagyok, a kolostornak a házfőnöke, de mindegy.
És akkor hogy a helyes? Tehát, hogy akkor a Jézus szíve Ferences...
Semmi, a zalaegerszegi Ferences rendház házfőnöke, mondjuk. De úgy
jó,
nem,
jó.
Teljesen lényegtelenek ezek a tisztségek, úgyhogy...
Az a zalaegerszegi rendház házfőnöke. Igen. Ez azért is külön megtiszteltetés, hiszen a Mária Rádió nemrég nyerte el a zalaegerszegi frekvenciát, úgyhogy nem sokára a zalai megyes székhelyen is hallható lesz a rádió készülékeken keresztül a Mária Rádió. És ezen apropóból is beszélgetünk Csongor atyával, valamint arról is kérdezném, ugye minden vendégünket arra kérjük, hogy választan egy számára kedves bibliai idézetet. És ha jól tudom, akkor önnek is sikerült egyet választania. Megosztaná velünk ezt a számára valamiért fontos, valamiért kedves bibliai ige szakaszt?
Azt gondolom, hogy az ember életében sok ilyen kedves ige szakasz van, ami talán mindig az aktuális helyzetéhez, vagy lelki állapotához kapcsolódik. Most nekem a számos választható közül a János evangélium közepén található mondat ugrott be, vagy az, ami talán most számomra aktuális, amikor Jézus arról beszél, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.
És ez miért aktuális az ön számára jelen pillanatban?
Én azt gondolom, hogy sokszor egy kicsit, mintha elfeledkeznénk arról, hogy Isten az életnek az Istene. A mai helyzetben, ilyen járványok és minden egyéb nyomorúságtól sújtott világban ezt nagyon tudatosítanunk kellene magunkban, hogy a Jóisten életet akar adni nekünk, és az életnek a teljességét akarja adni. És akkor is, amikor betegségekkel, szomorúsággal vagy szorongással küzdünk éppen, akkor is ez a Jóistennek a szándéka, és még ezeken keresztül is próbálja az élet teljességét nyújtani nekünk, illetve arra elvezetni bennünket.
Most így a pandémia árnyékában mit adhat ez az idézet?
Hát annak a tudatosítását, hogy nem vagyunk egyedül. A Jóisten nem hagyott magunkra bennünket, vagy ez nem valamiféle büntetés a Jóisten részéről. Tulajdonképpen aki ilyet mond, az káromkodik, hiszen a Jóisten soha nem akar bántani bennünket. Hanem meghív bennünket, hogy ne csak a magunk töredékes életét éljük, annak minden nehézségével, meg küzdelmével együtt, és hogy ez ne korlátozza be a látásunkat. Kicsit néha úgy érzem, hogy olyan vakká váltunk ebben a helyzetben a Jóisten akarata, vagy szándékai, vagy igazi lénye, igazi énje iránt. És ez a Jézusi mondás visszaterel bennünket a helyes útra. Ugye ő arról, akkor beszél erről, amikor magát, mint jó pásztort mutatja be, aki a tágas legelőkre vezeti a rábízott juhokat, és gondoskodik róluk. Ez egy nagyon fontos kép a Szentírásban, azt hiszem, és ilyenkor különösen is fontos, hogy ez előtérbe kerüljön a mi gondolkodásunkban, hogy Isten erre hív meg bennünket, ezt tartogatja nekünk, ezt szeretné átadni nekünk, ezt a gazdag életet, a boldogságot, a vitalitást, ezt a zöldelő legelőt. És nagyon gyakran mi meg így magunkba húzódunk, bezárkózunk, elveszítjük a nyitottságunkat, a kapcsolatteremtő képességünket. Sokszor ezt ráadásul valami jámborkodás állarca mögé bújva, holott a Jóisten elevenséget akar nekünk adni. És szerintem a keresztény üzenetnek ez nagyon fontos része, és ez az, ami igazán vonzó benne, hogy itt élet van, és ha ez nem látszik, akkor baj van.
A kijárási tilalom és a karantén nagyban befolyásolta az egyházat, hiszen online került sor a szentmisékre. Ön azt hogyan élte meg, hogy a hívekkel így tudta tartani a kapcsolatot?
Hát ez a virtuális világ, ez azért nem az igazi. Ez nehéz volt megtapasztalni. De azt is láttam, hogy az embert, hogyha egy kis nyitottság van benne, akkor kreativitásra indította. Hogy más utakat, módokat kell akkor találni a kapcsolatteremtésre, egymásnak a vigasztalására, egyáltalán az evangélium átadására. Ugye a tavaly évben én még Széchenyben voltam plébános, és hát ez nagy feladatot rótt az emberre, hogy hogyan lehetne kicsit biztatni az embereket, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot, ne érezzük úgy, hogy ez most akkor mindennek vége. És hát ötleteltünk mindenféle dolgokat, közös imát szerveztünk, mármint olyan értelemben, hogy minden nap egy adott időpontban minden család gyújtson egy gyertyát és imádkozzon. Akkor kértem, hogy erről küldjenek képeket, erről csináltunk egy letölthető albumot. Ez egy kicsit mindenki érezze, hogy részt vesz valamiben, még hogyha személy szerint nincs is jelen. De szerveztünk szabadtéri gyónási lehetőséget, virtuális keresztutat, és hát persze bekapcsolódtunk is a szentmise közvetítésekbe, megpróbáltunk ebből legalább valamiféle lelki táplálékot kihozni, hiszen azért mindenek ellenére a Jézus Krisztussal való személyes találkozás elmaradása a szent áldozásban azért az semmivel nem pótolható. Ezt figyelembe véve, meg ezt tudatosítva azonban mégis sok olyan csatorna nyílt meg, ahol azért érezhettük a Jóistennek a szeretetét egymáson keresztül. Az egyik legnagyobb élményem az volt, hogy bár próbáltunk egy kis feltámadási körmenetet húsvét éjszakáján összehozni, de csak ilyen három személyest, hogy az eukarisztiával, az oltári szentséggel körbe megyünk a városba, és akkor aki kijön az utcára, vagy a kertbe, az kapjon legalább egy áldást, de sajnos ez is belettünk tiltva, de akkor eszembe jutott például, hogy hát van egy templom tornyunk, amit nem sok mindenre szoktunk használni, és pont volt egy testvér, aki zeneakadémiát végzett, kürtművész volt, és akkor kitaláltuk és meghirdettük, hogy hírül adjuk a feltámadást a templom toronyból, és onnét osztunk szentségi áldást, és akkor a trombita szóval húsvéti énekek bevezetőjével, harangozással és minden egyébben adtuk hírül az embereknek a húsvétnek az örömhírét. Előtte közvetítettük a szertartást, és annak a végén mondtuk, hogy most mindenki menjen ki a kertbe és figyelje a harangszót, meg a trombita szót, és akkor lesz az áldás. Onnan merítettem az ötletet, hogy ugye Széchenyt kétszer is elfoglalták a törökök, és biztos voltam benne, hogy ők használták a templomtornyot minaretként abban az időben, és mondom, ha az ők ezt meg tudják csinálni, akkor mi miért ne csinálnánk meg. És nagyon jól esett az embereknek, hogy Széchenyi egy kisváros, úgyhogy gyakorlatilag az egyik határától a másik végéig lehetett hallani az eseményt.
Hogyan indult az ön pályája, mint ferences szerzetes? Hogyan jött az ön számára ez a hivatás?
Én életemben akkor láttam először ferencest, amikor felvételiztem az esztergomi ferences gimnáziumba, és ott a felvételikor szembesültem ezzel a jelenséggel, hogy van ilyen. És aztán 4 évet oda jártam gimnáziumba. Azt szoktam mondani, hogy ennek ellenére lettem ferences. Így megismerve a ferencesek életét, kicsit belülről is. De pont ez volt benne valahogy a vonzó, hogy minden gyengeségünkkel, emberi szegénységünkkel együtt is, vagy éppen sokszor azokon keresztül is, valahogy mégis a Jóistennek a tanúi vagyunk, ferencesként. És akkor volt az emberben egy ilyen érzés, hogy hát ezt én is ezen a színvonalon én is tudom csinálni. Nem, most csak viccelek. Szóval valahogy az egész ferences életformából kiségből, minden emberi gyarlóság ellenére is azért sugárzott egy vonzás a Jóistennek a hívása, amire érzékenyé váltam még viszonylag fiatalon, és akkor el is döntöttem, hogy én is ezt az utat választom. Ennyi gyarló ember együtt, és mégis tudnak valamit csinálni, mondom, akkor az nekem is van ott hely. De az egész egyházunk ilyen valahogy minden gyarlóságával, meg bűneivel együtt, hogy az ember otthon érzi magát, persze nem csak ezért, de megvan az a tudat, hogy a Jóisten irgalma akkor működik, és akkor nekem is van egy hely, meg akkor engem is talán el fognak fogadni.
Ha jól tudom, akkor ön keszthelyi származású. Azt, hogy Esztergomba került gimnáziumba, abban így utólag lát-e isteni gondviselés?
Hát tulajdonképpen csak azt látok, mert nagyon racionális oka nem volt, hogy miért kerültem én oda. Úgy jött egy ötlet, egy ismerős ismerőse oda járt, de ezen kívül nem volt igazából olyan nagy hátsó szándék, hogy mondjam, ugye akkor még azért viszonylag kevés egyházi iskola volt a 90-es évek elején. Ha egyébként oda nem vettek volna fel, akkor ide Zalaegerszegre jelentkeztem másodsorban. De mivel ott korábban volt a felvételi, oda vettek fel először, és akkor ide már nem is kellett eljönni. Úgyhogy hát kicsit a véletlen, vagy a gondviselés, a nézőpont kérdése, de hát aztán valahogy így alakult az élet, meg a hivatás. Biztos, hogy ebben volt valamilyen isteni gondoskodás, vagy vezetés a körülmények irányításában is.
A hittel is ott találkozott először, vagy a családjából már hozott egy keresztény értékrendet?
Keresztény értékrendet mindenképpen. Főleg a nagymamám volt, aki így elvitt bennünket a templomba, meg próbálkozott így velünk hitbeli dolgokat illetően. És hát egy erős alapot kaptam azért a otthoni elveken, értékrenden keresztül a szüleim pedagógusok voltak, most nyugdíjasok, és valahogy aztán így általános iskolába, főleg annak a második felébe, tehát felsőbe, egyre inkább belekerültem a hittan révén is, meg egyéb csatornákon is egy kicsit így a helyi egyházközségnek is az életébe, meg hát ebbe az egész dologba belekóstolhattam, és aztán egyre inkább elmélyült ebben, tudtam benne részt venni, meg komolyabban. Aztán ez Esztergomban még nyilván folytatódott.
Az esztergomi gimnáziumban voltak esetleg olyan előjárói, olyan mentorai, akik nagy hatással voltak önre?
Persze, természetesen. Elég sok ferences volt akkor is, még viszonylag most is elég sok ferences tanít. Tulajdonképpen valamilyen módon mindenkitől lehetett valamit tanulni, ellesni. Valaki mindenben példa volt. Tehát nem nagyon emlékszem olyan tanára, akit mondjuk egységesen utáltunk volna, vagy aki nem tudott volna sem olyat letenni az asztalra, vagy magából sugározni, ami nem lett volna pozitív, vagy ami nem tudtunk volna eltanulni, vagy amiben nem tükröződött valamilyen módon a Jóistennek a hívása az ő hivatásában. Úgyhogy hát többeket ki tudnék emelni személy szerint is, de talán nincs rá szükség. Meg az egésznek a közösségi jellege. Nekem az nagyon fontos volt, és nagyon megkapó volt, hogy itt emberek közösségben élnek, és próbálják csinálni azt, amit csinálnak, vagy élni a hivatásukat. Tehát ez a közösségi szempont, ez nekem nagyon vonzó volt. Úgyhogy az egy nagyon erős indítatást jelentett.
Ön mit érez személyes hivatásának a szerzetességen belül? Milyen irány az, ami önhöz közel áll?
Hát ez egy jó kérdés, hogy a mi életformánknak van egy olyan sajátosság, hogy nagyon sok minden belefér. Tehát nagyon színes, sok rétű a tevékenység, mert nem a tevékenység a lényeg, hanem a Jóistennel való kapcsolat, a kicsi szemlélődő életmód Jézus Krisztus középpontba állításával. És az, hogy ez milyen területeken, milyen munkákban, feladatokban nyilvánul meg, abban elég szabadok vagyunk. Tehát mi nem egy olyan rend vagyunk, ami egy speciális munkaterületre képződik, és azt vállalja fel. Az egy nagyon szép dolog egyébként, tehát vannak betegápoló rendek, tanítórendek, stb. De nekünk pont az a sajátosságunk talán, hogy sokszínűek vagyunk. Lelki pásztorkodással is foglalkozunk, betegekkel is foglalkozunk, tanítunk is, Mária Rádióban műsorigazgatók vagyunk például. Rengeteg minden, ami belefér ebbe a tevékenységi körbe, És az a lényeg, hogy ezeket valahogy mind áthassa ez a ferences lelkület. Úgyhogy én is már elég sok mindent csináltam a eddigi ferences létem során. Én is tanítottam, ahogy említettem, voltam plébános, lelkipásztor, lelki gyakorlatokat tart, kertet gondoz, főz, most vasat takarít. Tehát ilyen házi munkákat is igyekszünk mi magunk végezni. De azt gondolom, hogy ez jó. Ez nekem például kifejezetten jó, hogy az élet különböző területein is tudok létezni, illetve ezek mind hozzáadnak valamit az egészhez, és egyben valamiféle változatosságot is biztosítanak. Néha nehéz egyikből a másikba átcseppenni, tehát mondjuk egy óvismiséből egy temetésbe, az egy éles váltás, de megvan a maga szépsége.
Van esetleg egy olyan története számunkra, amikor megismerte, vagy megtapasztalta az isteni gondviselést?
Hát én valahogy az egész életemben érzem, hogy az isteni gondviselés jelen van. Úgy mindig, amit úgy nagyon szerettem volna, és úgy éreztem, hogy ez a Jóisten akaratának is megfelelő, vagy hogy egy húron pendülünk, akkor valahogy az mindig megvalósult. Tehát ezt mindig megkaptam ajándékba. Akár egy feladatot, akár az, hogy tudtam elvégezni mondjuk egy olyan szakot az egyetemen, vagy bármi ilyesmi, én ezt valahogy mindig úgy éreztem, hogy a Jóisten úgy mellettem áll, és úgy terelget, és vigyáz rám, és amire szükségem van, azt megadja. De hát volt olyan konkrét eset is, például baleset, amivel szinte csodával határos módon kisebb sérülésekkel úszta meg az ember, vagy úsztuk meg, holott összetört körülöttünk az autó. Ebből is az ember sokat tanul, hogy úgy tűnik, a Jóistennek még van valami terve, és azért tart meg, és hogy ehhez nekem felelősséggel kell viszonyulnom, és meg kell próbálnom megfelelni ennek. De hát most ez az egész helyzet is, amit átéltünk az elmúlt bő egy évben, valahogy arra tanít, hogy a Jóistennek fontos vagyok. Ez úgy összeadódik, ez az érzés sok kisebb eseményből, dologból, és ad az embernek egy felelősségtudatot. Szerintem nagyon fontos, hogy van valami dolgom még itt az életben, hogy amit kaptam, az életemet, a tehetségeimet, az adottságaimat, ezt megpróbáljam valahogy kamatoztatni, visszaadni a Jóistennek olyan módon, hogy másokat próbálok vele segíteni. Ez most például bennem egy nagyon erős indítatás, hogy jobban kellene a rászorulók, akár lelki, akár testi értelemben, mert rászorulók felé fordulni, igényesen, felelősséggel megkeresni a testvéri szeretetnek ezeket az alkalmait az életben, a területeit. Én most erre egy elég erős belső indítatást érzek, és ez biztos, hogy nem véletlen, vagy nem független attól a nehéz időszaktól, amit most itt az egész világ átélt.
Ferenc pápa ebben az évben, 2021-ben Szent József évet hirdetett, ami az apaság, az apa szerep fontosságára hívja fel a figyelmet. Hogyan látja, hogy a szerzetesi hivatás párhuzamba állítható az apassággal?
Igen, persze. Ez is egyfajta atyasság, hogy az ember másoknak a gondját viseli. Nyilván elsősorban itt lelki értelemben, de ehhez föl is kell nőni. Tehát amikor például az ember a tékozló fiú példabeszédét olvassa, azt lehet úgy is értelmezni, hogy van az életünkben egy olyan szakasz, amikor meg kell térnünk a Jóistenhez. Van egy olyan szakasz, amikor a már megtért életünket meg kell újítani, és a keserűségeinket levetkőzve beengedni az életet a saját magunkba. És van egy harmadik életszakasz talán, ami az apáé, hogy nekünk is az irgalmas atya képévé kell válnunk ebben a világban. És ez nagyon sok szempontból megmutatkozhat, ahogy az emberekkel érintkezünk, leginkább talán a bűnbocsánat szentségében, annak a kiszolgáltatásában egy pap, egy szerzetes pap, azt hiszem, hogy ott válhat legkézzelfoghatóbban az irgalmas atya képévé. És hát valamilyen módon Szent József is az volt Jézus számára, és ebben mindenképpen tudjuk követni az ő csendes alázatában, engedelmességében, Isten akaratának a figyelmében, ahogy mindig nyitott meghallani Istennek az üzenetét, és azt szerint alakítani az életét, akkor is, hogyha gőze nincsen, hogy ez milyen irányba fogja őt vinni. Szóval ezek mind olyan kapcsolódási pontok, ahol az atyaságot meg tudjuk élni.
Mik azok az értékek, amiket mindenképpen híveinek közvetíteni szeretne?
Összefoglalva a magam számára talán ezt úgy fogalmaztam meg, hogy igényesség mindenben. A hitünkben, elsősorban, és valahogy az egész életünkben, tehát mindez, amit megélünk az emberi kapcsolatainkban, a munkánkban, hitbeli ismereteinkben, tehát lehetne sorolni, valahogy ne elégedjünk meg, hogy jól van ez így is, elég ez nekem, úgyse vagyok többre képes, hanem ellenkezőleg. Az emberben mindig legyen egy ilyen belső nyugtalanság, hogy lehet ezt jobban csinálni, törekedjek rá, hogy elmélyültebb életet éljek, hogy javítsak a Jóistennel való kapcsolatomon, és annak persze van kisugárzása az egész életemre. Én ezt nagyon fontosnak tartom a mai világban. Nagyon szíven ütött, amikor Benedek pápa mondta egyszer, hogy a mai kereszténység legnagyobb ellensége a vallási tudatlanság. És ebben azt hiszem mélyen igaza van, mert sokszor olyan együgyű szinten van a vallásos életünk, vagy a hitbeli ismereteink, hogy ez egyszerűen kizárja azt, hogy a Jóistenre helyesen tudjunk gondolni, és hogy az ő szeretetében elmélyüljünk. És hogy ebben az értelemnek is van nagy szerepe. Ennek Benedek pápa nagy szószólója volt, és ebben én maximálisan egyetértek. És azt gondolom, hogy a kereszténységhez is szükséges egy lelki intelligencia. Nem azt mondom, hogy mindenkinek okosnak és tudósnak kell lennie, de a lelki intelligencia az egy kicsit más. És ha megnézi az ember a szentek életében azokat az egyszerű életű vagy paraszti sorból származó szenteket, hogy milyen hatalmas bölcsességgel rendelkeztek, és tisztánlátással a hitükkel kapcsolatban, és az nem magától jött. És hogy hányan mentek hozzájuk tanácsot kérni. Akár csak egy viennai Szent Jánosra kell gondolni, akit alig engedtek pappá szentelni, mert annyira butácska volt. Alig bírta elvégezni a teológiát, úgy kellett átrugdosni, és ma ő a plébánosoknak a védőszentje. Pont azért, mert egy olyan mély, hitbeli, lelki intelligencia társult hozzá, amivel ő bölcsebbé vált a kortársainak a nagy részénél. És szerintem ez egy fontos út a mai világban, ahol annyi butaságot hallunk, mindenki mindennek a szakértője, és agyament eszmék és gondolkodásmódok befolyásolnak bennünket az internet világában. Mindenki mindent kommentál, és a hitünkben sem maradhatunk meg egy primitív szinten. Szerintem ez nagyon fontos a mai világban minden keresztény számára, hogy képezze magát.
És ebben ön hol látja a feladatát? Hogyan tud a zalaegerszegi, zalamegyei híveknek?
Hát például úgy, hogy készülök fel egy prédikációra. Illetve, hogy ezt én magam is éljem, és én magam is képezzem magam, és ne elégedjek meg azzal, ami van, vagy ami éppen vagyok, és hogy erre buzdítsak is másokat. Tehát ennek azt hiszem a hittanórákon, a templomban, a szentmisében, az igehirdetésben, a lelki napok, lelki gyakorlatok tartásában ennek mind megvan a terepe, ahol az ember ezeket, ennek a fontosságát meg tudja mutatni, vagy fel tudja ráhívni a figyelmet.
Ön szerint egy ferences szerzetesnek mi a feladata, mi a küldetése ebben a 21. században?
Ez egy jó kérdés. Most fog erről egy egész nagy káptalanunk szólni a nyár folyamán Rómában. És hát mi is nagyon sokat gondolkozunk itt a magyarországi rendtartományban, hogy hogyan tudunk megfelelni a mai kor kihívásainak. Most egy ilyen nagyon erős gondolkodás van köztünk, hogy kicsit így értékeljük át a feladatainkat, amiket ugye, hát most ugye 30 évvel vagyunk a rendszerváltás után. Ez most azért már egy olyan, hát egyfajta határvonal, vagy érdemes visszatekinteni, és ezt az egész időszakot átértékelni, átgondolni, hogy mi az, ahol megújulásra szorulunk. Vannak-e olyan új területek, amikben nem vagyunk jelen, de jó lenne, mert talán nagy ínség van belőle a világban, vagy épp a magyar egyháznak az életében. Úgyhogy most ennek a közös gondolkodásnak a, hát ha nem is az elején, már a közepe tájékán járhatunk, és reméljük, hogy ennek lesz majd folytatása, illetve lesznek konkrét következményei is, úgyhogy azt mondom, hogy erre majd térjünk vissza később. Egy-két év múlva, amikor talán ez bennünk is jobban kikristályosodik.
Mindenképpen akkor majd szaván fogjuk fogni. Minden esetre nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kardos Csongor Ferences testvérnek, a zalaegerszegi Ferences rendház házfőnökének.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kardos Csongor Ferences testvérrel, a zalaegerszegi Jézus szíve plébánia házfőnökével Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.